Tisztelt zsűri, kedves hallgatóság! Lőrinc Szidónia vagyok, Csíkszeredából jöttem, a Márton Áron Gimnázium 12. osztályos tanulója vagyok. Dolgozatomban Bodor Ádám novelláinak értelmezésére tettem kísérletet. A cím arra az ellenállásra utal, amelyet ez a novellák olvasása közben tapasztaltam. Azokat a megválaszolatlan kérdéseket neveztem a szöveg hallgatásának, amelyek bennem, mint olvasóban felmerültek. A Bodor Ádám Vissza Füles Bagolyhoz című novellás kötetének novelláit vizsgáltam, ehhez az értelmezéshez felhasználtam a Bodor Ádám Sinistra körzet című regényét és Albert Camus Sisyphos mítosza című írását. A dolgozatomban egy novella olvasásából indulok ki, majd a megfigyeléseimet kiterjesztem több novellában megjelenő hasonló motivumokra, ilyen a történetépítés hasonlósága, a bizonyos toposzok és motivumok megjelenése, majd megpróbálok ezek alapján levonni egy következtetést. A Kivégzés című novella in medias res kezdődik. Az olvasó nem tudja, hogy ki a katona és hogy miért végzik ki, és nem érti a tiltakozását sem. A kivégzés úgy jelenik meg, mint hétköznapi esemény. A katonán kívül szinte mindenki közömbös, az emberek viccelődnek, nem figyelnek a katonára, még utolsó kívánságát sem akarják teljesíteni. A novellában a párbeszéd dominál, ez leggyakrabban kérdésekből áll, amelyre gyakran a másik fél is kérdéssel válaszol, és így lelassul az elbeszélés tempója és nő a feszültség. Mivel a párbeszédekből fontos információkat nem tudunk meg, ezért az olvasó különös figyelemmel fordul a leírásokhoz. A cím a halál értelmezését teszi elsődleges szemponttá, és olvashatjuk a novellában, hogy a katonának van elképzelése a haláláról. Azt olvashatjuk, hogy felemelte kezét válmagasságig, mert így képzelte el, és látni akarta, hogy meg tudja tenni. Ezt a mozdulatot kétféleképpen értelmezhetjük. Megidézheti Jézus kereszten való helyzetét, amely így az értelmes, talán a legértelmesebb halált idézné meg. Viszont lehet a tehetetlenség gesztusa is, amennyiben az életnek nincs értelme, és a halálnak sem tudunk értelmet adni. A halálnak három értelmezési lehetősége jelenik meg. Az egyik ezek közül lehet az utolsó pillanat érzései, amelyet a katona cselekvéseiből érzékelhetünk. Lehet metaforikusan átlépés életből a halálba, és viszont a tejfehér és jéghideg jelzők következtében az áthatolhatatlanságot, a transzcendencia hiányát is közvetíthetik. A novella megidéz bizonyos kulturális hagyományokat a kivégzése kapcsolatban. Ilyen például a jakobinusok, az aradi vértanúk és Dózsa György kivégzése, mert ők a haláluk előtt tanúsított viselkedésükkel mintegy túlmutatnak a halálukon, és értelmet adnak az életüknek is. Viszont Albert Camus Közöny című regényében és Franz Kafka Per című regényében a főszereplők a haláluk előtt tanúsított magatartása arra enged következtetni, hogy az életnek nincs értelme, és nem képesek az utolsó pillanatokban sem értelmet adni, sem az életüknek, sem a haláluknak. A novellákban megjelennek bizonyos értelmezési lehetőségek. A metaforikus összefüggések elindítanak bizonyos értelmezéseket, viszont ezek nem teljesednek ki. Egy kötetnyi novella elolvasása után arra a következtetésre jutottam, hogy a novellákban vannak hasonlóságok és összefüggések, és ezek habár egy novellában nem is adnak egy összefüggő világot, viszont együttesen kiadhatnak egy világképet, ez pedig a kései modernség világfelfogása lehet. Az olvasó gyakran zavarba jön, hogyha a kerektörténetet vár el, hiszen a novellákban gyakran nincs kerektörténet, eseménysor elindul, de nem lesz befejezése, vagy éppen az események tétje, vagy okokozati összefüggések hiányoznak. Metaforikus jelentésképzést is elindít, viszont nem hoz létre az egységes értelmet. A novellákban megjelennek bizonyos toposzok, amelyek aktualizáló jelentésükkel egységes értelmet adhatnának ki. Ilyen például a kőtoposz, amely több novellában is megjelenik, és így az értelmet, az időtlenség, a kikezdhetetlenség jelképe lehet, hiszen az idő során változatlan, mégis képes például a Bányásznap című novellában a kövek nyomnak halálra egy embert, vagy a Harmadika és Szerda című novellában egy apró kavics téríti el a guruló hordókat, amelyek így megölnek egy járókelőt. A víztoposz is megjelenik sok novellában, és érdekes módon ennek is általában a halálban van szerepe. A Kivégzés című novellában a víz a tükör funkcióját is betölti, de ezt majd a tükörtoposznál tárgyalom bővebben. És lehet az idő, és inkább az időtlenség jelképe, hiszen ez is változatlan, csak helyét változtatja. A tükör is megjelenik sok novellában, így lehet a világ és én megkettőződése, valamint a létidegenség, amennyiben magunkat is csak kívülről vagyunk képesek látni. A novellákban megjelenő motivumok, a meghalás motivuma, amely háromféleképpen jelenik meg. Az első a kivégzés, ez a Kivégzés című novellában, amelyben az a fontos, hogy a szereplő a halála előtt tanúsított magatartásával értelmet adhatna az életének, habár nincs lehetősége arra, hogy túlélje. Az öngyilkosságban a szereplő saját döntéséből dobja el az életét, így rendelkezik saját élete fölött, és a baleset pedig ugyancsak a kései modernség abszurd létérzését erősíti, amennyiben nem tehetünk semmit az ellen, mármint a halál ellen. Egy másik érdekes motivum, ami megjelenik, a gazdátlanság motivuma, hiszen megjelennek a novellákban olyan tárgyak, amelyek rendeltetésükön kívül kerülnek. Ilyen például a Kivégzés című novellában a fal, amely elé odaállítják a katonát, hogy kivégezzék, és az elbeszélő megjegyzi, hogy ez a semmi fala. A Gazdátlan Holmi című novellában pedig a főszereplő egy hajra talál, ami senkinek a haja, és keresi a gazdáját, és mivel nem találja meg, ezért elviszi magával. A Szemétégető című novellában pedig a főszereplő a szemétdombon talál egy összeolvadt mikrofont, amely amúgy is használhatatlan lenne, viszont az őr nem engedi, hogy elvigye. A következtetésemet egy Camus idézettel szeretném zárni. Észreveszük, hogy milyen sűrű a világ, hogy milyen idegen, mennyire kikezdhetetlen egy kődarab, hogy mennyire hevesen tagadhat bennünket a természet egy táj. Az évezredek mélyéről ránk tör a világ eredendő ellenségessége. Értelmezésem szerint Bodor Ádám írásai ezt az ellenségességet közvetítik. A szövegek ellenállnak olvasói próbálkozásaimnak, viszont hallgatásuk beszédes, amennyiben arra ismerünk általa, hogy mennyire kikezdhetetlen egy kődarab. A dolgozatomban arra törekedtem, hogy saját nézőpontomból, saját olvasói tapasztalataim alapján próbáljam értelmezni a novellákat, és velük kapcsolatosan a Sinistra körzetet is. Ezért a témáról szóló szakirodalmat csak a dolgozat befejezése után olvastam el. A Pozsvai Györgyi Bodor Ádám monográfiájában azt fejti ki, hogy a novellák, ha bár különálló világok, mégis részben fedik egymást a visszatérő motivumok, helyzetek, szereplők következtében. H. Nagy Péter szerint a szövegekben az ismétlés dominál, és nem eleve a diktatórikus rendszerekből kell kiindulni, hiszen amit a hatalom által megszabott nyelv nem tud kimondani, az tulajdonképpen nem is létezik, amit viszont ki tud mondani, az csak ismétlésekkel és sémákkal határolható be. Benki László úgy látja, hogy a novellák, ha bár külön-külön szaggatottak, befejezetlennek, esetleg kihagyásosnak tűnnek, a Sinistra körzet világát vizsgálva arra a következtetése jut, hogy ezek a novellák ugyanannak a világnak a fragmentumait képezik. Radvánszky Anikó tanulmánya összefoglalja Bodor életműről szóló szakirodalmat és Bodor Ádám alkotásainak különböző olvasási stratégiáit tekinti át. Dolgozatom kérdésfelvetése szempontjából az a fontos, hogy az általam is érzékelt eldönthetetlenség és kiismerhetetlenség létrejöttét és működését ezek az írások hogyan ragadják meg.